5 évvel ezelőtt érkezett Párizsba, francia tudás nélkül, és a zsebében 5 frankot. Berlinből jött, ahol pesti lapoknak újságíróskodott, de olyan rendszertelenül küldték a pénzt, hogy tökéletesen elment a kedve tőle. Egy reggel aztán, ahogy az ágya szélén ült egy vas nélkül, borzassan és kedvetlenül csak azt mondta maga elé meredve, régiségek. Ez elég is volt. Gyorsan felöltözött, és már is régiségkereskedő lett belőle. Értékes dolgokat olcsón megvesz, és eladja drágán. Ja, hát aki ért hozzá. Na, ide figyeljenek. Amikor elkezdtem, annyit értettem hozzá, mint maguk. A párizsi régiségkereskedők jó része szintén nem érti. Szóval megérkeztem Párizsba 5 frankkal a zsebemben. Bőröngyeimet az állomáson a ruhatárban hagytam, és a metrón elmentem a Montmartre-ra. 4 frankért vettem egy csinos miniatűrt, és 1 óra múlva már eladtam 45-ért. 45 frankért pedig vettem egy kis kőszobrot, és eladtam 220-ért. Közben elhoztam a bőröngyeimet a szállodába, ahol megszálltam, és már jócskám volt pénzem is. De ha nem tudod franciául, hogy lehetett? Ha, gyerekség! Intett le Wilkman Béla. Az ember a kezével mutogat. Igaz is, mi sem teszünk egyebet, és mégis érdeklődünk. Különben is azt már tudtam, hogy Akhéter annyit jelent, mint venni, vendr pedig annyit, hogy eladni. Ennyi az egész. Itt egy kis szünetet kellett tartani, mert Irmuska csókolozni akart apucikával. Puci-buci-cuci, üdvösség! Na, fantasztikusan szereti, de egyelőre mit vacakol vele? Persze előfordult, hogy rosszul vásároltam valamit, például 50 frankért vettem egy szobrot, és nem tudtam eladni többért, mint 10-ért. Vagy megtörtént, hogy feléltem a kis tőkémet. Hát mit tettem akkor? Eladtam az öltönyömet, vagy kölcsönt szereztem valakitől, és újra talpra álltam. Később, ha drága pénzen vettem valamit, megmondtam a régiségkereskedőnek, hogy a nagybátyámat akarom megajándékozni vele, de mivel nem vagyok biztos benne, hogy tetszik-e majd neki vagy sem, adjanak írást arról, hogy estig visszaveszik, ha visszahozom. Estig aztán minden veszély nélkül próbálkozhattam az eladással. Ha nem sikerült, visszavittem. Pokolian egyszerű volt. És hol adta el ezeket a régiségeket? Egy másik régiségkereskedőnek, sokszor csak egy utcával lejjebb. Volt úgy, hogy egyik üzletből a másikba mentem, és 10 perc alatt pár száz frankot kerestem. Naponta 10-20 frankot játszik könnyűséggel lehet megkeresni. De ilyen csekélységek őt már nem is érdeklik. Jelenleg nagyobb tárgyakkal dolgozik. Elutazik például Marseille-be is, vagy Lyonba, és onnan hoz régiségeket. Látják ezeket a tárgyakat? Korsókra, kis szobrokra, festményekre és egyebekre mutatott. Itt is fekszik már 2000 frankom. A fontos az, hogy áruba legyen az ember pénze. És mi volt eddig a legnagyobb üzlete? Egyszer 700 frankért vettem egy fából faragott Krisztust, és eladtam 14000 frankért. Hallatlan. Irmuskát viszont csak annyiban érdekelt ez, hogy megkérdezte, akkor már ismertél, apucikám? Wilkman Béla igent mondott, s Irmuska majdnem elájult a nagy örömtől. Ó, de jó nekem, mondta, s megint túlozni kezdett. Fél akkora szerelem is elég egy életre. Sőt, kettőnek is éppen elég. Bátorság és elszántság lázított Wilkman Béla. Az élet nem nagy vigalom, de pénzt keresni azért lehet. Hát, vegyes érzelmekkel távoztunk tőlük. Már odafent elhatároztam, hogy régiségkereskedő leszek, de Palinak nem szólok. Olyan nagy ez a város, hogy elcsúszom benne még én is, mint vagyonos ember. Eshetőségeim határozottan nagyobbak, mint Wilkmané, aki csak 5 frankkal kezdett, mert én 20-szor annyival is kezdhetem. Egyszerre ragyogó jókedvem támadt, szinte újongva lépkedtem Pali mellett, aki annyira elmélyedt gondolataiban, hogy egy szavát se hallatta. Nem is szóltam neki semmit. De rögtön ebéd után elmentem régiség bevásárlásokat eszközölni. Hosszas utánajárások után sikerült a következőket beszereznem: egy egész jó állapotban lévő bilincset, egy tőrös sétabotot, már vérnyomok is voltak rajta, egy faragott szobrot, a feje és a végtagjai úgyszólván hiányoztak, de a mellkasa gyönyörűen ki volt dolgozva. Egy kőkorsót is vettem, ki tudja, kié lehetett és miért. A legszebb volt az összesek között a miseruha. Dohos pince szaga volt, és színarany szálak csillogtak benne mindenféle igéző ornamensekkel, és súlyos volt, mint egy megázott téli kabát. Ez a jó. Boldogan mentem haza, egy vagyont fogok szerezni velük, nem is szabad mindent rögtön eladni, még fel is mehet az értékük. Pali megpukkadt, hogy neki ilyesmi nem jutott az eszébe. Amit hazaértem, szó nélkül kirakottam az ágyra. Mi ez? Kérdezte. Megdöbbensz, mi? Kitől kaptad ezeket a vacakokat? Vacakokat? Ki adta? Ez a korsó itt legalább a 12. századból való. A tőrös boton még vércseppek is vannak. Na, nem is akarom részletezni, milyen közönségesen viselkedett, amikor megtudta, hogy régiség kereskedő lettem. Többek között azt mondta, hogy marha paraszt vagyok, amit rögtön ki is kértem magamnak, és öklömmel olyat csaptam az asztalra, hogy a kőkorsó idegességében leugrott a földre, és apró darabokra törött. Hát ezzel az alakkal nem lehet érvényesülni. Én marha még be akartam őt is venni az üzletbe. Egy életnagyságú apostol szobrot akartam vele mutyiba venni a piszokkal. Most egyedül lehetek gazdag, és közben itt sír majd nekem. Mindenkinek vannak erényei és hibái, ez kétségtelen. És mindenkinek más a lelki berendezettsége, e felett sem szabad vitatkozni. Én például teljesen képtelen vagyok régiségeket eladni, ha valaki hülyéskedik körülöttem. Kíváncsi vagyok, mondta Pali később, hogy lecsillapodtak a kedélyek, hogy kinek adott-e el a miseruhát például. Mi az, hogy például? Ilyenkor már valósággal megbénulok. Fogom a miseruhát, becsomagolom és lemegyek vele a kertbe. A térdemre fektetem és álmodozom egy olyan világról, amelyben értelmesebb emberek élnek. Amikor hazaértem, Pali már izgatottan sétált fel alá a hotel előtt. Szervusz, rémes mi történt? Mi történt? Egy sas van a szobánkban. Sas? Próbáld megérteni, egy sas. Sas van a szobánkban? Igen. Nem igaz. Én mondom, hogy sas van, és most mi van? Már egy órája itt lent sétálok és várlak. Fent voltam a szobámban, és a sas ott ült az ablakban, és rettenetesen ordított, és rögtön nekem rohant. Olyan megdöbbentő volt, hogy alig tudtam felfogni a szavak értelmét. Mi az, hogy sas van a szobában? Nem érted, hogy mit mondok? Nem. Az ablakban ül a sas. Atya úristen! Sast mondtál, a sas ordít és a csőrével nagyokat vág a levegőbe, a szárnyaival meg csapkod. A váratlan esemény annyira megrázott, hogy elfelejtettem Palinak rögtön szemrehányást tenni a múltban tanúsított viselkedésért. Na kinek volt igaza, amikor a sas szót kiírta, azt a szót, hogy sas tudni kell, itt van li. Nem lehet csak úgy Párizsba menni, most itt a sas. Hát én ilyet még nem is hallottam. Amikor beléptünk a hotelbe, a két jóságos kinézésű öregasszony éppen egy izgatott kövér hölgyel vitatkozott, rögtön mindnyájan megindultak fel az emeletre hozzánk. Már ők is tudják a sast. Amikor beléptünk a szobánkba, mindenkit hagytunk előre menni, a sas a szekrény tetején ült egy ronda, öreg, fehér papagáj képében. A kövérnő rögtön sírva magához vette és elment. A papagáj tőle szabadult el. Pali azt állította, hogy az ablakban a világossággal szemben a papagáj feketének hatott, és egészen sasszerű volt, és ahogy kitárta a szárnyait, határozottan kétszer akkora is volt. Képzelem, hogy röhögött volna, ha ez véletlenül velem történik,